Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Tóth Béla köszönti a kedves hallgatókat. Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Azt is mondhatnám, kedves hallgatóink, hogy teljében a burgonya betakarítása, és mit tesz a szerkesztő riporter ilyenkor? Hamar felkeresi azokat a szakembereket, akik nagy mennyiségben nem csak hogy termesztik a burgonyát, a pityókát, ahogy itt Csíkországban nevezik, és Székelyföldön, hanem kísérleti jelleggel is. Tehát én a csíkszeredai burgonyatermesztő is kísérleti állomás igazgatóját, dr. Gálfi Nándor agrármérnököt kerestem meg. Szerencsémre vendégeket vár, és egy kicsit az irodába tartózkodott, de mielőtt a burgonyáról beszélnénk, milyen volt a többi gabonaféleség, amit már betakarítottak? Jól eresztett? Meg van elégedve az igazgató úr?
Igen, jó napot kívánok, köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatókat. Én azt szoktam mondani, hogy amit mi megdolgozunk, és amit a fennvaló nekünk ad, azzal meg kell legyünk elégedve. Először is annak örvendek, hogy nem volt jég, nem volt természeti csapás itt a környéken, és amit próbáltunk mi elvégezni a gabonáknál is, az minden technológia láncszemet kimerített, és pedig mondhatnám úgy, hogy sajnos rosszul indultak a gabonák. A tavaly is száraz ősz volt, akár csak most. És a télen sem nem volt annyi csapadék, ahogy megköveteli vagy igényli az a növény. Júniusban volt egy 110-120 liter, ami nagyon sokat segített, és akkor még lehetett látni, hogy bizonyos fajtáknál bokrosodás állt elé, ezért nem volt egyenlő az érés, kellett várni a betakarítással. Lehetett volna jobb termés, én nem azt mondom, hogy nem. De ezzel, amit elértünk, egyes fajtáknál nagyon jók a paraméterek, tehát a malomipari minőségek, és itt említeném például az Áriesán fajtát, ami 28-30 százalékos sikértartalmat eredményezett, és a malomipar gyorsan ezt fel is vásárolta. Tehát úgy kell gondolkozzunk, hogy nekünk van egy nagyon jó fizető és egy kitűnő partnerünk a malomipar, és annak kell alárendelni a búzatermesztést, amit ő kér, és minél jobb paraméterek között, hogy lehessen pénzt csinálni hamar.
Ha már a pénzt említette, akkor kérdezem meg azt is, mert ugyebár, hogyha az ember rögtön betakarítás után eladja a búzáját, vagy a gabonáját, akkor lehet, hogy egy kicsit olcsóbban adja el. De ön meg van elégedő az árral, amit kapott a búzáért?
Az igazság az, hogy az információkat elemezve a világpiacon egy kicsit visszaesett a gabona, tehát egy pár százalékkal, de franciák Európában nagyon nagy termést értek el, és ez befolyásolja. Már azt beszélgetik, hogy fog csökkenni a gabonára. Na most, ha önköltségi árat nézünk, és nézzük az eladási árat, akkor mondjuk ez a 76-78-80-bani elfogadható, de itt el kell érni legalább egy 5-6 tonna termést, az, hogy legyen egy kis nyeresség, amit újra fektetni jövőre. Na most az idei búzatermés is mi más évben is nagyon függ, milyen fajtát vetünk, nagyon függ az, hogy milyen talajba tesszük, hiszen tudjuk, csíki talajok azok, vannak kavicsosabb részek, vannak mélyebb talajok, vannak felszíni talajok, és ha nincs meg a szükséges tápanyag utánpótlás, nincs meg a technológia, akkor nincs amiről várni. Tavasszal volt egy nagyon erős, kemény rozsdatámadás, ilyesmi, tehát háromszor kezeltük a gabonákat, megmondom őszintén, kétszer és háromszor is, parcelláknak a függvényébe, szép nagy szemeket sikerült betakarítani, a vetőmag parcellák is elég jól viselkedtek, minősített vetőmagunk lesz, és mi támogatjuk, hogy a hazai fajtákat, a tordai fajtákat vegyék. Sok gazda szereti a kalászos gabonát, nem a csórifejű. Kalászos gabonák közé tartozik az árjesám, amit ismernek, az apulum, egy újabb fajta az ándráda, és most beszéltem nemrég a tordai vezérigazgatóval, és ígérte, a jövőre lesz még egy újfajta, amit ide adnak nekünk elsőként, hogy próbáljuk itt a vidéken.
Ezt jó hallani, főleg azt, hogy a hazai vetőmaggal próbálkoznak, és ugye kísérleteznek vele, mert előbb-utóbb én úgy látom, hogy vissza kell álljunk a jó, megszokott hazai vetőmagokra, mert ezeket szoktuk meg elsősorban mi fogyasztók, és máskülönben jobb is, ha itthon termeljük, és biztosítjuk az embereknek a munkahelyet, a munkát. Mondottam már az elején, hogy teljében az őszi betakarítását, a pityókára is gondoltam, magától értetődik, mert ugye Székelyföld, a pityóka hazája. Milyen a termés, hogy néz ki, igazgató?
Még annyit szeretnék pontosítani a gabonáknál, hogy voltak olyan kollégák, hogy hoztak importból extra minőségű, nagyon jó búzafajtákat, nagyon bőtermők, és mondjuk igényesebb, több tápanyag kell nekik. Egyes fajtáknál majdnem annyi kell, mint a burgonyánál. Tehát most el lehet képzelni, hogy csinálok 25-30 tonna burgonyát azzal a hatóanyaggal, amivel csinálok 8-9 tonna gabonát. Mindenki eldönti azt, hogy mit akar termelni, mi éri meg neki, de én azt mondom, hogy piacra kell termelni, amit nekünk az a szerencség, hogy itt van a malomipar, és ő a jobb minőségű gabonát minden évben felvásárolja. Tehát van egy prioritás, van egy előnyünk itt, és ez kijelentette a malomnak is a vezetősége, hogy támogatja az itteni gazdákat. Tehát erről a gabonáról ennyit. Sokan mondják, az idén gabona év volt. Én nem mondanám éppen annyira a csapadék szempontjából, de akik jó fajtát, jó technológiával és jó agrofonddal termeltek, azoknak nyereséges volt a búzájuk. Visszatérve a burgonyára. Nekifogtunk burgonya szedésnek. Itt is ugyanaz, hogy sok mindennek a függvénye, tehát sok tényező hozzájárul ide, hogy jó termést elérni. Parcellánként, fajtánként, biológiai kategóriánként, technológiáként, talajtípusonként változik. Tehát nem lehet egy kaptafára egy általános dolgot elmondani, viszont azt tudom mondani, hogy például megint egy hazai fajta, a Krisztián, egy piros brassói fajta, elég jó termést, igen, sok darab szám van, tehát az idén az lett a burgonyánál, hogy júniusban jók voltak a feltételek, több darabot kötött, de jött a július-augusztus szárazság, nem tudta megnövelni a gumókat a burgonya. Azért, aki tudott öntözni, locsolni, annak biztos, hogy jobbak a termés szintjei. Na most arra kell ügyelni, hogy a burgonya legyen jól beérve. Akkor fogjának neki a betakarításnak, ezt a nagy termelők tudják, de kis termés, mikor jól be van érve a gumónak a héja, és akkor könnyebb a tárolás, könnyebb a mozgatás, nem sérülékeny, nincs veszteség a gumókban, vízveszteség, meg mindenféleképpen jobban lehet értékesíteni.
Lesz az idén piac a burgonyának? Túltermelés van, ami a burgonyát illeti, így országos szinten mi a véleménye?
Országos szinten nincs túltermelés, és a tavaszi alacsony értékesítés véget, nagyon sokan visszaléptek. Országos szinten is egy 15-20%-kal kevesebb ültetve van, és megyes szinten is kevesebb ültetődött. Németország is 2,5-3%-kal alacsonyabb területekkel számolnak, és a termésszint is helyenként alacsonyabb. Tehát mi reméljük, hogy az idén a hazai termelésű burgonya megkapja azt a megérdemelt státust, tehát hogy meg lesz az az ára, amit a termelő elvár, és a piac is elfogad.
Adja Isten, hogy ez így legyen, és egy utolsó kérdésem van önhöz, és ez nem más, mint az őszi szántások. Sikerült-e már megkezdeni ezeket, előkészíteni a búza esetleg árpa számára, amit most ősszel szeretnének elvetni?
Nálunk a vetésforgóba a burgonya után jönnek az őszi kalászos gabonák, tehát búza, több fajta, és tritikáli, őszi tritikáli. A munkaszervezés, az megint szokták mondani egyes kollégák, hogy az mennyire fontos, és az egyik kollega úgy szervezte meg a munkáját, hogy délután este felé kipergeti a krumplit, reggel jönnek a szedők, mert köves talajon kombájnra nem tudunk dolgozni, nekünk volt kombájnunk, de el kellett adjuk, mert nem tudtunk vele dolgozni, és akkor reggeli hűvösen beáll a két traktor, három traktor, és szántanak, csinálják a vetőszántást, ott a gabona után ősszel gabonát akarunk vetni. Tehát Csíki zónában még nem annyira népszerű az őszi árpa, habár vannak olyan francia vagy német fajták, amelyek itt is megteremnek, mi is próbáltuk, de még nem annyira népszerű. Van egy olyan bűvös kör, hogyha adsz, akkor várhatsz tőle, hogy kapsz, de még van egy másik tényező, ha nincs meg az a megfelelő csapadék, ősszel kelljen ki a gabona, bokrosodjon. Viszont azt is elmondom, hogy akinek nem sikerül ősszel, hogy elvesse a gabonáját, mert száraz lesz, az jön tavasz, ha sadulj neki tavaszbúzát. Hisz van tavaszbúza vetőmagunk is, az idén is adtunk a termelőknek, van egy lengyel fajta, jól viselkedett, egyesek 5500 kilót is elértek vele, és ezt tudom mondani, hogy a vetőmag palettánk az tavaszra is meglesz, tehát árpa, tavaszi árpa, zab, tavaszbúza, és igyekszünk a farmereknek a az igényét kielégíteni.
Hallgatóink nevében is megköszönöm dr. Gálfi Nándornak, a csíkszeredai burgonya termesztő és kísérleti állomás agrármérnök igazgatójának azt, hogy fogadott bennünket. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, és mindenkinek egy jó betakarítást és egy jó értékesítést kívánok. És ne feledjék el, hogy a hazai termékek, amiket mi termelünk a Székelyföldön, bárhol az országban, vannak minőségileg olyanok, vagy ha nem jobbak, mint a külföldről behozott termékek.
Újat a kedves hallgatóknak azzal, hogy a turizmus, főleg a falusi turizmus is szinte ebben a rovatban kívánkozik, hiszen annyit járok vidéken, és annyit járok olyan helyeken, ahol csodálatos táj van. És azt is el kell mondjam, hogy az emberek élnek azzal a lehetőséggel, hogy panziót, vagy valamilyen turisztikai objektumot tartsanak fenn, mert érdemes, látogatják Székelyföldet, jönnek az emberek, hol sokan, hol kevesebben, ugye figyelembe kell vennünk azért a gazdasági életet is, de biztos vagyok benne, hogy itt Zetelakán, Sándor Olgáéknál a turista szívesen visszajár. Kezd csókolom, igazat mondtam, vagy tévedtem?
Igazat tetszett mondani. Hál' Istennek elég sok visszajáró turistánk van, és örülünk is ennek. Próbálkozunk megtartani a turistákat, és újakat is próbálkozunk szerezni.
Én arra is kíváncsi vagyok, hogy honnan jönnek a turisták. Hazaiak, vagy külföldiek nagyobb számban?
Hát oroszlán része Magyarországról jön, de vannak turistáink Litvániából, Lettországból, Hollandiából, Spanyolországból, úgyhogy kezdett elindulni az európai turizmus is.
És a hazaiak is azt hiszem, hogy szívesen felkeresik, hogyha nem más átutazó turisták, mert akkor, amikor ide bejöttem az udvarra, azt hittem, hogy tényleg egy paradicsomba érkeztem. Úgy néz ki, mintha az ember, nem tudom, valami különleges szigetet kapott volna, vagy talált volna itt Zetelakán. Hogyan sikerül a turistákat ide csalogatni? Járnak megmérettetésre, szerződéskötésekre, kiállításokra, leveleznek interneten keresztül, baráti kapcsolaton keresztül?
Hát minden. Interneten keresztül, baráti kapcsolaton keresztül részt veszünk minden évben az utazás kiállításon, több egyesületnek is a tagjai vagyunk, úgyhogy több lábon kell álljunk ahhoz, hogy turistánk legyen.
Akkor két kérdésem is kapcsolódik ehhez, hogy több lábon állnak. Egyik az, hogy csak kimondottan turizmussal foglalkoznak, vagy van egy kicsi gazdálkodási felület is, ami ugye falun szinte kiköveteli a maga részét.
Tulajdonképpen gazdaságunk is van, állatot is tartunk, a földeket meg kell műveljük. Nagyon sok esetben a turista részt vesz ezekbe a programokba, és hagyományőrző programjaink vannak. Üzemeltetek egy tájházat, házi kenyérsütés, szövés, fonás, kötélverés, ezeket be tudjuk mutatni a turistánknak, sőt, aktívan részt tudnak venni a turisták. Ilyen szempontból kiegészítője vagyunk a szállodai turizmusnak. A szállodáktól elég sok vendég kijön ezekre a programokra. Olyankor részt vesznek kenyérsütésbe, kürtős kalácsütésbe, szövés, fonás, ezekben részt vesznek.
És szívesen csinálják, feltételezem. Van-e itt Zetelakán egy turisztikai egyesület, amely mondjuk a tagjainak bizonyos előnyöket szolgálnak, vagy besegítenek abban, hogy fennmaradjon a falusi turizmus?
Van, a Zöld Fenyő Vendégfogadó Egyesület jelenleg is még van, működik. Ezen kívül tagjai vagyunk a kistérségi turisztikai egyesületnek, és nagyon jól működik, főleg az a kistérségi egyesület, úgyhogy elég szép számú vendég érkezik onnan is.
Na most, hogyha hirtelen azt kérdezném meg, hogy ez egy családi vállalkozás, bírja ezt a család, maga fenntartja, vagy segítsége is van, besegítenek akkor a szomszédok, hogyha önnél történetesen nagyon sok a turista, és kéne segítség?
Hát az egyesületi tagok segítenek be, mikor több vendég van, akik az egyesületnek a tagja is, a család bírja.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, Szénás Ágyon kapcsoltam be az Agrárgazda mikrofonját, és pedig Bodó Csabánál, gazdálkodónál, farmernél. Tőle kérdem meg, hogy milyen volt az idei esztendő, ami a terméseket illeti.
Jó napot kívánunk, nagyon jó volt mindenféle, de nehéz a megélhetős.
Mondja, legyen szíves, mekkora területen gazdálkodik?
Két hód, ami be van kerítve, és van még 20 hektár kint.
Itt mi minden termet ott?
Kukorica, lucárna, pityoka, minden. Kaszálok vannak inkább.
Van állatállomány is?
Van. 12 darab tehén, ló.
Ez egy családi gazdaság?
Hát a testvérem, ő a legidősebb, én vagyok a utánavaló. Ő is gazdáskodik külön, édesapám sajnos meghalt, most 2 hónapja, és mostan itten édesanyám, most a család, a feleségemmel gazdálkodunk. Nehéz, de kell dolgozzunk tovább.
Milyen volt az idei esztendő? Eresztett a gabona bőven, meg van elégedve vele, és elég lesz-e a takarmány az állatoknak?
Hát elég lesz, elég. Csináltunk nagyon bőven szénát is, silót is, és lucernát is így nagyon mértékben csináltunk. Van, hál' Istennek, mindenféle, még a törőbúzák, a kukoricákat be kell takarítsuk, árpa is lett jól, búza is lett, eltekintve, hogy még elverte egy kicsit a jég, már volt jég is, csinált károkat, de kiújulták a kukoricák.
Még hátra van a kukorica betakarítása.
Még hátra van a kukorica betakarítása, búzákat kell vetni, de most mindenfélét nagyon követelnek, kell bomb mindenre, vetőmagot kell tegyen, mindenfélét. Másként nem adnak támogatást, így halszik.
Tejnek van ára? Viszik a tejfeldolgozók?
Hát viszik a paniti terizia, de nagyon gyengén fizet. 70 baniba, 60 baniba. A tejek nagyon jók.
Azért tartsunk egy kicsit a tejfeldolgozóval is, és mondjuk el azt is gyorsan, hogy nem nagyon vásárolják a termékeket.
Tovább mi lesz, nem tudjuk már, mit hoz az unió továbbra.
És főleg mit hoz a jövő.
S a jövő. Igen, mit hoz a jövő.
Na hát én akkor sok sikert kívánok, és adja az Jóisten, hogy az őszi szántás az már meglegyen, és az vetések is meglegyenek, és hát, ha jövőre jobb lesz.
Igen, nagyon szépen köszönöm, kellemes napot kívánok továbbra is.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az agrárgazda mikrofonját Bándor a sertésfarmon kapcsoltam be, és meghívottam Szekeres Melinda ügyvezető igazgató. Mióta üzemel a sertésfarm itt Bándon?
2000-ben tönkretették valamilyen bukaresti cég, nem tudom pontosan a nevüket, és azóta mi létesítettünk egy céget, és 2000-től működtetjük ezt a farmot. De olyan nehézségek között, hogy eleinte a bérbe voltunk, körülbelül 300 darab disznóval kezdtük, és szép lassan felfejlesztettük, és úgy 2006-ban sikerült, hogy megvásároljuk egy cégtől. Azóta fejleszgetjük, és 2008-ban befejeztünk egy szapárt programot, felújítottuk, modernizáltuk, elég jó eredményeket értünk el, sikerült, hogy miután befejeztük ezt a programot, mind többet-többet fejlesztük magunkat, úgy gazdasági téren, úgy szakterületen sokat tudtunk tanulni közben, és egy másik programot megnyertünk, aminek az a neve, hogy FEADERE program. Most elkezdtünk, és ebben az évben be is fogunk fejezni egy másik farmot.
Közben nem tudta meg a kedves hallgató azt, hogy hány disznó van jelen pillanatban a farmon, tehát nem a nagyon pontos számot, de körülbelül hány van, mert feltételezem, hogy folyamatosan értékesítik is.
Hát mondjuk most a mai helyzetünk körülbelül olyan 13 ezer disznónál van, és körülbelül vagy 18 ezer vágó állatot értékesítünk a vásárhelyi vágó hidakon évente.
Kezdve a malacozástól egészen a hízlalásig minden itt történik a farmon, vagy van egy ilyen felvásárló folyamat is?
A tenyészállatokat különböző genetikai cégektől vásároljuk meg. Most jelenleg nagy része a PIC, amivel tenyészállataink be vannak telepítve a farmra. Zárt körű, malacokat pedig felhízlaljuk egészen a 100 kiló súlyig.
Azt megkérdezhetem, hogy mi a végzettsége?
Igen, zootechnikai szakot végeztem a Kolozsvári Egyetemen, az Állatorvosi és Mezőgazdasági Egyetemen.
Jártas a dolgokban?
Igen, mondhatjuk, hogy igen, de mondom, tanulni való állandóan van, mivel fejlődik a világ, így fejlődik a disznótenyésztés is, és minden szakon muszáj magunkat fejlesszük.
Azt nagyon sokan tudjuk, hogy húsbehozatalra szorul az ország. Akár tetszik nekünk, akár nem, most versengünk, mert ugye szabad a piac. Van-e gondja az ügyvezető igazgatónak, ami a hús értékesítését, vagy az állatok értékesítését illeti?
Hát a részben mondhatjuk, hogy van gondunk, mivel az oroszországi embargó miatt észrevettük azért, hogy befolyásol minket. Persze mi fel kell vegyük a versenyt a külföldi disznótenyésztő cégekkel, mert hogyha ők olcsóbb áron értékesítik, akkor azonnal mi is konformálódnunk kell hozzájuk. Most a disznó ára nem egy olyan nagyon szuper jó, de folyamatosan kell dolgozni, nem lehet, hogy most dolgozom, csinálom, és most nem jó a disznóára, és most abba hagyom, ezt folyamatosan, ha hullámzik az ár, akkor hullámzik, de miért kell folytatnunk.
Jó hallani, hogy egy állattenyésztő mérnök ezzel is foglalkozik, vagy arra is gondol, hogy a piacot minden áron meg kell tartani. Van-e lehetőség, jó, hogy most az orosz piaccal egy kicsit baj van, de az, hogy élő vagy vágott állatot külföldre szállítsanak?
Lehetőség lenne, persze nem direktbe, hanem a vágóhídon keresztül értékesíthetik külföldön a termékeinket.
Tehát az állategészségügyi hatóság ezt a disznót ellenőrzi, és úgy megy majd külföldre, mondjuk vagy fél disznóként, vagy pedig feldolgozott húsként.
Szerintem, ahogy értettem, feldolgozott húsként bizonyos termékek, amiket ők megnyertek a külföldi piacon, azokat szállíthassák ki, és értékesíthetik.
Volt a családban valaki, aki befolyásolta az ön szakmai tudását, vagy szakmai beilleszkedését?
Volt a családban, persze. Apósom is jó állattenyésztő volt. Sajnos férjem elhunyt, ő is állattenyésztő volt. És plusz itt van a kollégám, akivel mi társak vagyunk, Szabó János, egy nagyon ügyes technikus, aki nagyon jól menedzseli ő is ezt a részét a helyzetnek.
Feltételezem azt, hogy itt falun csak van valami föld, amin termesztenek takarmányt az állatoknak, vagy valakitől vásárolják a kész takarmányt?
Nem vásároljuk. Bérbevételi szerződéssel magánemberektől összegyűjtöttünk körülbelül 700 hektár földet, amit mi művelünk, és így szinte mondhatom, hogy 100%-osan önellátóak lettünk a gabona szempontjából. Természetesen ezekhez még vásárolunk vitaminokat, fehérjéket, szóját, napraforgó pogácsát, de gabona szempontból mondhatom, hogy 100%-osan önellátóak lettünk.
Hogyha szakmát kéne újra válasszon, mit választana?
Hát szerintem csak az állattenyésztést, mert én mondhatom úgy, hogy állatbolondja vagyok, nagyon szeretem az állatokat, és emiatt is választottam ezt a szakmát. Csak néha az ember csalódik olyan szempontból, hogy nem csupán az állatokkal van problémád és dolgod, hanem az emberi probléma, ami szinte itt az állattenyésztésben elég nehéz. Nehéz kapni jó embereket, nehéz kapni szakképzett embereket, de túltesszük magunkat a problémán, és megyünk előre.
Annyi év után van egy sikerélménye, amit megosztana a rádióhallgatókkal is?
Sikerélmény ez, hogy ide jutottunk onnan, ahonnan indultunk, romba volt dőlve, sikerült nekünk ilyenné tenni, amilyen most.
Hallgatóink nevében is gratulálunk az elhangzott interjúban a Bándi Sertés Hizalda ügyvezető igazgatóját, Szekeres Melindát hallották.
Kedves hallgatóink, rovatunknak ma meghívottja is van, és pedig dr. Suba Kálmán állattenyésztő mérnök személyében, és elárulom önöknek, hogy a Bándi kiszállásra őt is elvittem magammal, megkértem, hogy legyen a társam ezen a riport körúton. Nagyon sok mindent láttunk. Szántott földeket, betakarított területeket, silókészítést, állattenyésztést, tehát állatokkal való foglalkozásról is tájékozottunk, júnyájat láttunk. Tehát az égvilágon mindent, amivel a mezőségi ember azon a szép szeptemberi napon, amikor ez a beszélgetés készül, kint foglalkozott a határon, vagy bent az állatokkal az istálókban. Na mostan milyen véleménnyel megyünk haza erről a kiszállásról? Hogy érzi? Elsősorban érdemes volt eljönni, másodszorban azt, hogy amit látott, az nemhogy tanulságként szolgált volna, hanem úgy megörvendeztette az embert. Legalábbis én úgy láttam, hogy nem egy esetben mosolygott az állattenyésztő mérnök.
Először is köszönöm szépen a meghívást, hogy részt vehettem ezen a riportkörúton. Számomra egy kellemes meglepetés volt, amit láttam. Őszintén mondom, ilyen pozitív dolgokra, amit láttunk, úgy a mezőn, mint bent a farmudvarokon nem számítottam. De úgy látszik, hogy a Maros megyei gazdák, azok hozzák a formájukat, és főleg az állattenyésztők, a Maros megyei állattenyésztésnek a hírnevét, azt képesek, gondok itt az új generációra, továbbvinni. Úgy a sertéstenyésztésbe, juhtenyésztésbe, szarvasmaratenyésztésbe. Ahol voltunk először egy rövid értékelőt, hogyha meg lehet ejteni, a Bándi sertéstenyésztői farmon, hát az ezelőtt 10 éve padlón volt. Tehát romjaiból 2 ügyes, fiatal ember, egy állattenyésztőmérnök és egy állategészségügyi technikus, Szekeres Merint állattenyésztőmérnök és Szabó János állategészségügyi technikus, ahogy mondom, romjaiból újjáélesztette, és egy európai minőségű sertéstenyészetet hozott létre, úgy technológiailag, mint genetikailag. Ami ritkaság, mert mások sírtak, hogy nem lehet, és ezt próbálták bizonyítani, ez a páros pedig bebizonyította, hogyha akarsz, akkor lehet csinálni. Nagyon sok fiatal gazdát is láttunk, és gazdaságot, ahol megint kellemesen csalódtam, mert nem számítottam ilyen pozitív hozzáállásra a fiatal állattenyésztők részére. Gyönyörű növendékállatok, nekem különben a növendéknevelés az a veszélyparipám, ez az, ami a jövőt biztosítsa az állattenyésztésben és a minőséget. Jó minőségi állatokat láttam, jó kondícióba, megfelelően felkészülve a teleltetésre. Úgy takarmány alap, ami megint egy pozitív, hogy mindent az istállók mellett jelen van a siló, és szakszerűen elkészítve, nem csak leöntve, ledobva, hanem tömörítve rendesen, műanyag fóliával lefedve, leszigetelve. Pozitív jelenség, hogy eljutottak a maros-megyei gazdák többet ésszel, mint erővel. Nagybálás takarmányokon, tehát a gépesítés jelen van. Én nagyon pozitívan értékelem meg ennek a Bándi körzetnek úgy a növénytermesztési, főleg a takarmánytermesztési részét, mint az állattenyésztési részét. Tehát csak gratulálni lehet mindazoknak a gazdáknak, akik jelen voltak, de ők csak kiragadottak voltak, mert ezt szinte lehetne általánosítani, mert tudni kell, hogy különben Bándi és mezőmondatos környék, ez egy nagyon jó tenyész terület, ami a szarvasmarha tenyésztést illeti.
Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy jó, hogy az állataik csodálatosak, de ez annak is köszönhető, hogy a takarmányt saját maguk állítják elő, úgy, ahogy mondta a doktor úr, hogy silóznak, minden területet arra használnak fel, hogy takarmány legyen biztosítva az állatoknak. Gyönyörű, szép állataik voltak. Én azt mondom, doktor úr, hogy mindkettőnk számára megérte az, hogy együtt mentünk ma Ripót körútra a mezőségre.
Így van, és még egyszer köszönöm ezt a lehetőséget, ami ma fel volt kínálva nekem. Amit még megjegyeznék, főleg a szarvasmarha tenyésztőknél, hogy fogékonyak a fiatal gazdák az újra meglátogatott gazdáknál. Állomány termelés ellenőrzésbe van vonva, mesterséges megtermékenyítéssel csinálják a szarvasnak szaporítását, a tenyészállatoknak a nevelése és takarmányzása megfelelően történik. Tehát úgy látszik, hogy egy szemléletváltozás történt ennél az új generációnál.
Én is köszönöm szépen még egyszer, hogy velem volt ezen a körúton. Kedves hallgatóink, elmondom önöknek, hogy én megígérem a doktor úrnak, hogy legközelebb is magammal viszem valahova, egy másik megyébe.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Én úgy vettem észre, kedves hallgatóink, hogy ez a szinte lehetetlen ősz, hol olyan meleg van, hogy azt se tudja az ember, hogy ősz van-e, vagy forró nyár, hol esik az eső, és már azt mondjuk, hogy itt már az ősz vége, holnap már hull a hó. Valahogy úgy felborult a természetrendje. De vajon a méhészetben? Mit tapasztalnak? Hiszen augusztus 1-én úgy szokták mondani, hogy leteszik a lantot, mert befejeződött a méhészeti esztendő. a méheket le kell rakni, etetni kell, vége, kész. Zümmög a kaptár, kijönnek a méhek. Mi történik? Tettem fel a kérdést dr. Tófalvi Szász Melindának. Itt korondom.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát ahogy tetszett mondani a méheknél is, mintha kicsit felborult volna a rend, elég sok problémával, vagy egyre több problémával küzdenek szegénykék, most már így kell mondjam. Ez a hosszúra nyúló ősz, a késő tavaszok, a szárazságok, vagy ilyen szeszélyes időjárások, a fogyó természetes legelők, túl nagy méhészetek, ezek egyre erősebben éreztetik a hatásukat, na meg a globalizáció is, ugyebár, mert annak köszönhetően olyan betegségekkel küzdködnek, amit önmaguktól sajnos már nem bírnak leküzdeni. Így a nyáron nagyon sok méhésztől volt értesítés, hogy a napraforgón, ami sose történt meg, néptelenedtek el a családok. Tehát inkább tavasszal jellemző a méhveszteség, és most egész nyáron folyamatosan fogytak a családok. Döbbenetes helyzetek vannak, hát fórumok vannak, mindenki mondja a véleményüket, de azt hiszem, hogy talán minden összejátszik, és szegény méhek most már egyre jobban ezt kénytelenek visszatükrözni. Úgyhogy sajnos érződik. Plusz még az idén a darás támadás is erősebb volt, és akkor ezzel is kell küzdködjenek a családok. Ők is a természet gyerekei, csak ők úgy látszik, hogy egyelőre jobban alkalmazkodnak ehhez a furcsa őszhöz. És most az idén egy kicsit túlnépesedtek. Úgy amúgy ezt a méhek kézbe tudnák tartani, ha őket annyi egyéb ne sújtaná.
Hát akkor most tulajdonképpen én itt elsopánkodtam, hogy milyen az időjárás jelen pillanatban, ugye október közepe táján járunk. Mivel foglalatoskodnak a méhészek mostan? Inkább vásárokra járnak, bemutatókra járnak, már javítják a kaptárokat, készülnek a jövő esztendőre, mert hip-hop már itt van a tavasz, azt szokták mondani, január, február, és itt a nyár, hát még van egy kicsi addig, de úgy hirtelen kik tavaszodik, és menni kell. Tehát mi az, amivel foglalkoznak most?
Hát a méhek körül is természetesen minden méhész még ténykedik, vannak, akik lassan kezdik a takarást, az utolsó kezeléseket végzik, és akkor most természetesen indul a méhész élet is, és ez tulajdonképpen a mézvásárokkal kezdődik, azok erősödnek fel, és így megyénkbe meg is történik az őszi mézvásárok Csíkszeredába az elmúlt hétvégén, és a most hétvégén a Székelyudvarhelyi Őrösi Méhészegylet szervezi Székelyudvarhelyen.
Ez egyfajta ünnep is a méhészeknek?
Hát ünnep a méhészeknek, meghívottaink vannak a magyarországi mézlovagrendekből is, várunk Bihar, a Palottáj, a Zalai, a Bajai és a Csiki mézlovagrendeket is várjuk, de reméljük, hogy ünnep lesz a városnak is, mert a múlt héten meglátogattuk az óvodákat, az 1-4 osztályokat, és meghívtuk a gyerekeket szüleikkel és a pedagógusokkal, és tulajdonképpen már rég dolgozunk ezen, mert támogatásra is szorultunk, hogy ezt megszervezhessük. Így a Hargita Megyei Tanács Vidékfejlesztési Egyesülete, a Hargita Megyei Tanács és a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal is úgy szárnyunk alá nyúl, hogy ez minél teljesebb és szebb legyen. Tulajdonképpen a Mártonáron téren történnek ezek az események. Október 17-18-án, ez szombat-vasárnapi nap, szombaton 10 órától indulnak a mézlovagok, toborozzák a mézvásár a székelyudvarhelyi lakósokat, Aztán az egyesületünk elnök Ádám József megnyitó beszéde után megyünk, és a lovagok bevonulnak a templomba hálát adni és megköszönni az idei méztermést, onnan megkoszorozzuk az őrösi emléktáblát, és utána kezdődik a mézvásár, ahol aztán a mézkóstoláson, mézeti termékek ismertetésén és vásárlási lehetőségeken kívül a gyerekeknek is nagyon-nagyon sok foglalkozás, versenyek, gyertyaöntés és ilyen kreatív lehetőségekkel várjuk őket is minden nap.
Biztos vagyok benne, hogy már volt ilyen esemény Székelyudvarhelyen, nem ez az első. Hányadik alkalommal tartják meg ezt a méznapokat, vagy méhésznapokat?
Mézes napok, úgy szoktuk mondani, és hát elég büszkék vagyunk, hogy ötödik alkalommal kerül már sorra ez az esemény, és mindig olyan nagy vízhangja van, gyerekek rajzpályázatokkal neveznek be, ezt is hirdettük ki az óvodákba, iskolákba, ezeket is mindig mézzel jutalmazzuk. Ez egy olyan esemény, ahova nem az odaérkezők fizetnek belépőt, hanem kapnak mézet. A gyerekek úgy is szokták mondani, hogy varázsméz van ezen a nap, ebből kapnak a gyerekek, és ilyen mézeső van, úgy mondják. Minden versikért, meséért, rajzocskáért, szereplésért, mindenért. Hát az őrösi mész egylet tagjai elég szépen hozzájárultak, kicsomagoltuk ezt a mézet, és most várjuk vele a város gyerekeit.
És akkor hadd mondjuk el azt is, hogy azokat is, akik kíváncsiak egy ilyen mézes napra, hát keressék fel szombaton és vasárnap a székelyudvarhelyi rendezvényt, és én már most megköszönöm itt az interjú végén dr. Tófalvi Szász Melindának, Korondi méhésznek, hogy tájékoztatott bennünket e rangos eseményről. Sok sikert!
Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget.
Ityóka, pityóka, kis kalambom, üljél az ölembe, hogyha mondom. Üljél hát az ölembe, kacsincsá a szemembe, hogyha mondom. Ityóka, pityóka, kis kalambom, üljél hát az ölembe, kacsincsá a szemembe, hogyha mondom. Ityóka, pityóka, kis kalambom.
Kedves hallgatóink! Több évtizedes kihagyás után 2015-től ismét indul magyar nyelvű agrármérnöki képzés Erdélyben. A Szapiencia Egyetem Sepsiszentgyörgyön indította el az új képzést. Mit jelent ez a megyeszékhelynek? A kérdésre Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere válaszol. A riporter Rákóczi Levente.
Én úgy gondolom, hogy ez történelmi pillanat Sepsiszentgyörgy életében, és nem csak azért, mert ez az első olyan évnyitó, amelyen részt veszek, ahol a székely és a magyar himnuszt énekelik el, hanem azért is, mert itt lehetőségünk lesz olyan szakembereket képezni, akik majd versenyképesebbé tudják tenni Székelyföldet. Hiszen mindannyiunknak az az érdekünk és az a célunk, hogy a gyerekeink és unokáink is itt maradjanak Székelyföldön, szülőföldjükön. Ehhez pedig nagyon fontos az, hogy jól képzett szakemberek legyenek, olyan szakemberek, akik ki tudják hozni a maximumot azokból az erőforrásokból, amelyekkel Székelyföld rendelkezik. Hiszen mi rendelkezünk mindazzal, ami a világon egyre inkább hiánycikknek számít. A tiszta levegővel, a vízzel, erdővel, földdel. Ezt, hogyha olyan emberekre bízzuk, akik szeretik a szülőföldjüket, és jó szakemberek, akkor biztos a siker.
Az önkormányzat újította fel ezt az épületet. Mekkora összeg volt ez, és mennyi idő alatt készült el erre a formára, ahogy most látjuk?
Az önkormányzat bocsátotta a Szapiencia rendelkezésére az épületet, és a külső javításokat végezte, körülbelül 500 000 eurós az önkormányzat beruházása, és körülbelül egy év alatt készült el.
Mire számítanak mondjuk 4-5 év múlva?
Hát én azt szeretném, hogyha mondjuk 5 év múlva több száz diák, ugye azt mondtam a nyitó beszédben, hogy 1000 diák legyen itt az évnyitón, hát ha 500 diák lesz, én már akkor is nagyon boldog leszek, mert biztos vagyok benne, hogy 500 jó szakemberrel már csodákat lehet művelni.
Az agrármérnöki képzés fontosságát a hivatalos megnyitón dr. Dávid László, a Szapiencia Egyetem rektora is méltatta.
A Sapienz Egyetem eddig is székelyföldi egyetem volt, ezután még jobban látszik ez, mert hogy hálózatosan még jobban lefedi Székelyföldet. Viszont az a legfontosabb, hogy végre sikerült átlépni a Rubikont azzal, hogy agrármérnöki szak indításához kaptuk meg a hivatalos jóváhagyást. Ismert dolog az, hogy többen próbálkoztak ezzel, nem sikerült, és végre a Szapiencia volt az, amely itt Sepsiszentgyörgyön el tudta indítani, és megkapta a jóváhagyásokat. Ismételten akkreditációs év, újra kell akkreditálni az egyetemet, ez minden 5 évben meg kell tegyük, sőt, mondanám, hogy minden 3 évben, mert hogy nekünk 2012-ben kaptuk meg hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy megfelelő minőségi követelményeknek kell megfelelni. És ez jó, hogy számon kérik, jó, hogy az egyetem mindig is teljesítette ezt, és itt elmondhatom azt, hogy úgy viszonyul a Sapientia teljesítménye akkreditált és nem akkreditált magánegyetemekhez Romániában, hogy a tudományos teljesítményt egyfelől leteszi a Sapientia saját magáit, és ez nagyobb, mint az összes többi magánegyetem együttvéve. Nos, ez azt jelenti, hogy a Sapientia elindult egy olyan úton, amely egyfajta minőségi oktatás, siker, és beruházunk azokba a szakemberekbe, akik diákjainkba, hallgatóinkba, akik majd itthon fognak új jövőt építeni.
Az agrármérnöki szak egy magyar nyelven mindenképpen egy hiánypótló. Hány évtizede várnak erre, hogy ez ismét valóra váljon?
Hát azt mondom, hogy 25 éve, ugye a kommunista rendszer bukása óta, akkor keveset mondok, mert hogy jóval hamarabb már hiány szakma volt. Csak hogy 25 évvel ezelőtt teremtődött meg egyáltalán a reménye, hogy ezt el lehessen indítani. Tehát valójában hosszú évtizedek, ha kell 10, 20, 30, 50 év hiányát kell pótoljuk ezzel a szakkal és ezzel a helyszínnel. Ez azt jelenti, hogy agrármérnöki, de azt jelenti, hogy majd erdészmérnöki szakot is indítunk, és az ismert tény, hogy Székelyföldön ma ez jelenti a megélhetést nagyon sok embernek. Lehet, hogy 50 év múlva nem pont ezt fogja jelenteni, viszont addig fel kell készíteni azt a generációt, aki ezt a mostani 50 évet lefedi. Aztán utólag fel kell készíteni azt az új generációt, aki majd sikerre visz egy váltást. Meg kell tanuljuk, és el kell döntenünk, hogy kullogni akarunk-e a világban, hogy mások tudásából, mások munkájából éljünk, vagy valamilyen módon sikeresek akarunk lenni. Székelyföld jövője, autonómiája nem valósítható meg anélkül, hogy ne ébredne rá arra, hogy képes önmagát fenntartani, képes valamiben sikert revinni ezt. És az oktatás nélkül, jó oktatás nélkül nem fog menni.
Dr. Dávid Lászlót, a Sapienza Egyetem rektorát hallották, az elhangzott interjút Rákóczi Levente készítette.
Agrárgazda rovatunk hangzott el. Szerkesztette Tóth Béla.